Kedves hallgatom! Eszter könyve 7. részének 6. versét olvassuk. Eszter így válaszolt. Ez a gonosz Hámán az, ami áldáz ellenségünk. Akkor Hámán megrettent a királytól és a királynétól. Hámán nem tudott erre válaszolni. Teljesen elhomályosult előtte az, hogy Eszter zsidó nemzetiségű. Isten ténykedik a színfalak mögött. Isten figyeli övéit. Izrael ellen egyetlen fegyvernek sem sikerül a teljes elpusztítás. Isten megáldja azokat, akik áldják a zsidókat, és megátkozza azokat, akik átkozzák a zsidókat. Isten gondviselése megtartja Izrael gyermekeit. A király annyira megdöbben az események hirtelen alakulásától, hogy elhagyja a lakomázó asztalt, és kimegy a kertbe. Végül is egy bizonyos mértékben ő is részes az ügyben. Ezért végig gondolja az ügyet. A király pedig haragosan abbahagyta a borívást, és kiment a palota kertjébe. Hámán azonban ott maradt, és könyörögni kezdett az életéért Eszter királynéhoz, mert látta, hogy a király már elhatározta vesztét. Eszter könyve, 7. rész, 7. vers. A királynak végig kellett tekintenie az ügyet. Egyszerűen nem tudta elhinni, hogy Hámán ilyenre lett volna képes. De a királyné könyörgött életéért a királynál Hámán ármánykodása miatt. A király hitt a királynénak, de időre volt szüksége, hogy lehiggadjon egy kicsit, és világosan átgondolja az Eszter és népe elleni támadást és Hámán tettét, aki megbízott tanácsadója és miniszterelnöke volt. Amíg a király kint volt a kertben, Hámán fölállt, hogy könyörögjön az életéért Eszter királyné előtt. Ez az ember, aki olyan könyörtelenül képes volt másokat halálba küldeni, most olyan, mint egy rabszolga. Lehúl a királyné lába előtt. Rájön, hogy a király nem engedi el büntetlenül a tettét, és hogy már elhatározta a vesztét. Tudja, hogy egyedüli reménye a királyné lehet. Félelmében remeg, és letérdel, hogy könyörögjön a legalázatosabb módon. Amikor a király visszatért a palota kertjéből a borozó helyiségbe, Hámán éppen arra a kerevetre borult, ahol Eszter volt. Ekkor így szólt a király. Még erőszakot is akar elkövetni a királynén itt nálam a palotában. Alig hagyta el ez a szó a király ajkát, Hámán arcát betakarták. Eszter könyve, 7. rész, 8. vers. Amikor Hámán könyörgött az életéért, láthatta, hogy nem jut sehova. Tudta, hogy megbünteti gonoszságáért. Ezért őrültségében kezd fölemelkedni a kerevetre. Emlékszel arra, hogy régen étkezés közben kereveten ültek az emberek. Ekkorra a király visszatért, és látta Hámánt és a királynét, majd így szólt. Még erőszakot is akar elkövetni a királynén itt nálam a palotában. Hámán gyávaságában összeesett a kereveten. Teljesen magánkívül volt a félelem miatt. A király ezt mondta lényegében. Mit akar ez az ember csinálni azzal a csúszómászó magatartással? Figyeljük meg, hogy Ahasvérós király nem ad ki rendeletet egyáltalán. Csak bemegy a kertből, látja, hogy mi történik, és nyilatkozatot tesz. Akik körülötte állnak, tudják, hogy mit kell tenniük. Érdekes megfigyelnünk, hogy a szolgák nem lépnek addig, amíg a király nem szól. Egyszerűen állnak és figyelnek. A királynénak nem kellett segítségét kiáltani. Ő is megrémült, és félt attól, hogy segítséget kérjen. De amikor a király szólt, ezek a nagy termetű szolgák odaléptek, és elvitték Hámánt. Nem csak a palota őrség, hanem házi őrizet alá is tették. Harbóná pedig, a király egyik háremőre ezt mondta. Van itt egy fa is, ott áll Hámán házánál, 50 könyök magas. Hámán készítette annak a Mordokajnak, akinek a szaba a király javát szolgálta. A király így szólt, akasszátok föl rá. Föl is akasztották Hámánt arra a fára, amelyet ő állíttatott Mordokajnak. Azután lecsillapodott a király haragja. Eszter könyve, 7. rész, 9. és 10. vers. A király semmi időt nem vesztegetett. Nem csak a letartóztatás tartozott hatáskörébe, hanem ő volt a legfelső bíróság is. Hámán még azon az estén meghalt, éppen azon az akasztófán, amit Mordokajnak emeltetett. Ez egy nagy igazság bemutatása, ami végigvonul Isten igéjén. Pál így fogalmazta meg a Galatákhoz írt levél 6. részének 7. versében. Ne tévelyegjetek! Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ugye milyen érdekes, hogy Hámán ugyanazon az akasztófán végezte be az életét, amit egy ártatlan embernek emeltetett. Jákobnak is volt ilyen tapasztalata. Megcsalta apját. Nagyon okosnak képzelte magát. Fölvette Ézsau ruháit. Az idős Izsák megérezte azok illatát, és így szólt. Ez olyan illatú, mint Ézsau fiam ruhájának az illata. Akkoriban nem voltak még szaktalanítók, amiket ma használunk. Kiki magával hordta foglalkozásának az illatát. Ézsau már messziről éreztette, hogy közeledik, mert olyan volt ruhájának illata, mint a mező illata. Ezért Jákob kecskeszőrt tett a kezére, és a vak Izsák kinyújtotta kezét, és ezt mondta. Ez olyan, mint Ézsau keze. Jákob azt gondolta, hogy sikerült túljárni édesapja eszén. De Isten nem ember, hanem Isten, és nem engedi meg, hogy Jákob ebben a hitben maradjon. Egy napon, amikor már ő is idős lett, 12 gyermek apja, odavitték hozzá a sokszínű ruhát, belemártva egy kecske vérébe, és ezt mondták. Vajon ez nem fiad ruhája? Az idős Jákob sírásban tört ki és jajgatott. Őt is becsapták kedvenc fia miatt. Pál sokat tudott e törvény működéséről a saját élete alapján. Ő parancsot adott a Sanhedrin tagjaival együtt István megkövezésére, és oda tették István ruháit a lábához. Ő volt a felügyelő. De nem boldogult a bűnével. Talán ezt mondod. Pál megtért. Krisztushoz jött, és bűneit megbocsátotta. Igen, megbocsátotta, de a csirkék kikeltek a tojásból. Amit vet az ember, azt is aratja, barátom. Pál is aratott, mert a magvak kikeltek. Első misszionárius utazásakor Galácia tartományába ment, és megtapasztalta ezeknek a szavaknak az igazságát. Amit az ember vet, azt kell aratnia is. Isten nem lehet megcsúfolni. Hámán is ezt tapasztalja meg. Nagyon kemény leckét kap. Elmegy egy lakomára, és rájön, hogy az nyakkendő parti. Utána fölakasztották. A 37. Zsoltár, 35. és 36. verse ezt mondja. Láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Figyeld meg, hogy mit mond a zsoltáros. Érdekes megállapítást tesz. Kicsiny ember, eljön a napod. Lehetsz gonosztevő, ha ezt akarod. Szembeszállhatsz Isten tervével és életedre vonatkozó céljával, de nem csúfolhatod meg Istent, mert el kell tűnnöd a színpadról. Ez történt Hámánnal. Mi Isten előtt bűnösök vagyunk. Megérdemeljük a büntetést, éppen azt, mint Hámán. Talán ezt mondod, soha sem követtem el olyan gonosz tettet, mint ő. Ki mondta ezt neked? De ugyanolyan az emberi természeted, mint az övé. és abban a helyzetben halott vagy bűneidben és vétkeidben. Krisztus meghalt érted, elfoglalt a helyed a kereszten. Barátom, ha bízol benne, akkor ő lesz a te megváltód. Jól lehet, Hámán meghalt, a halálos ítélet Damoklész kardja még ott függött minden zsidó fölött. Az a rendelet, amit kiküldött a zsidók megölése érdekében, még mindig érvényben van. Mivel a törvény a médek és perzsák törvénye, ezért nem lehet visszavonni. Ez nagy probléma. Mi a megoldás? A 8. fejezet választ ad a kérdésre. Azon a napon Ahasvérós király Eszter királynénak adta Hámánnak, a zsidók ellenségének a házát. Mordokaj pedig bemehetett a király elé, mert Eszter megmondta, hogy az ő hozzátartozója. A király lehúzta pecsétgyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és odaadta Mordokajnak. Eszter pedig Mordokajt Hámán házának a felügyelőjévé tette. Eszter könyve, 8. rész, 1. és 2. vers. Eszter először ismerte el, hogy Mordokaj az ő nevelőapja. Mordokaj, aki nem akart meghajolni Hámán előtt, a szörnyű rendelet kiagyalója előtt. Ez az ige szakasz érzékelteti, hogy a király nagyon is szabadon használhatta gyűrűjét. Az hatalmas és fontos gyűrű volt. Azt viaszba lehetett nyomni, és azáltal törvényt lehetett érvényesíteni egy egész nép kiirtására. Azt a gyűrűt kapta meg Hámán, amikor miniszterelnökké lett. Az a gyűrű most Mordokajhoz került. Úgy érzem, hogy a gyűrű most jó kezekben van, de a király felelőtlennek látszik, amint a gyűrűt odaadja valakinek. Azután ismét beszélt Eszter a királlyal, lába eré borult, és sírva kért kegyelmet tőle, hogy hiúsítsa meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók ellen kigondolt. Eszter könyve, 8. rész, 3. vers. Eszter a királyhoz kiáltott segítségért, de semmit nem lehetett tenni a rendelet megváltoztatása érdekében. Nem módosíthatták semmilyen formában. Még a király sem változtathatta meg a törvényt. A király megint nagyon kegyes, és kinyújtja királyi pálcáját. A király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát. Eszter fölkelt, megállt a király előtt, és ezt mondta. Ha jónak látja a király, ha jó indulattal van irántam, ha helyesnek tartja a király, és kedves vagyok neki, adjon ki egy iratot, hogy vonják vissza az agági Hámánnak, Hammedátá fiának a tervét tartalmazó leveleket, amelyeket azért írt, hogy valamennyi királyi tartományból kipusztítsák a zsidókat. Mert hogyan tudnám elnézni azt a beszedelmet, amely népemre vár, és hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását? Eszter könyve, 8. rész, 4., 5. és 6. vers. Eszter nagyon világossá teszi a király előtt, hogy a Hámán elleni ítélet nem ér semmit addig, amíg valamit nem tesznek népe megvédése érdekében. Valamit tenni kell megmentésükért. Ahasvérós király így felelt Eszter királynénak és a zsidó Mordokajnak. Hámán házát már Eszternek adtam, őt pedig felakasztották, mert kezet emelt a zsidókra. Eszter könyve, 8. rész, 7. vers. Igaz, hogy a király átadta Eszternek és Mordokajnak Hámán házát, de ezzel még egyáltalán nem mentette meg a zsidókat. Még semmit nem javult a zsidók helyzete. Továbbra is olyan, mint Hámán halála előtt volt. Ti meg írjatok a király nevében, amit a zsidók érdekében jónak láttok, és pecsételjétek le a király gyűrűjével. Mert az az irat, amelyet a király nevében írtak, és a király gyűrűjével pecsételtek le, visszavonhatatlan. Eszter könyve, 8. rész, 8. vers. Mordokaj gyorsan intézkedik. Hivatták tehát a királyi írnokokat abban az időben, a 3. hónap, vagyis Sziván hónap 23-án, és mindent Mordokaj parancsa szerint írtak meg a zsidóknak, a kormányzóknak, helytartóknak és a tartományok vezetőinek, Indiától Etiópiáig, 127 tartományba, minden egyes tartománynak a saját írásmódja szerint, és minden egyes népnek a maga nyelvén, a zsidóknak is a maguk írásával és a maguk nyelvén. Eszter könyve, 8. rész, 9. vers. Előhívják ismét az írnokokat, hogy egy új rendeletből készítsenek másolatokat a királyság minden nyelvén. Ahasvérós király nevében írták, és a király gyűrűjével pecsételték le. Lovas futárokkal, akik a királyi ménes postalovain vágtattak, leveleket küldtek, amelyekben megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűjjenek életük védelmére, sőt, hogy elpusztíthassák, legyilkolhassák, és megsemmisíthessék a népeknek és tartományoknak velük szemben ellenséges erőit, a gyermekekkel és asszonyokkal együtt, vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. Ahasvérós király minden tartományában ugyanazon a napon, a 12. hónapnak, vagyis Adár hónapnak 13. napján. Eszter könyve, 8. rész, 10., 11. és 12. vers. Az eredeti rendelet nem változott meg, és nem is módosíthatták semmilyen körülmények között. Azt nem lehetett megtenni. Az örökérvényű volt. De most egy másik rendeletet készítenek, és kiküldik éppen úgy, mint ahogy az elsőt kiküldték. Azt a király írja alá. A király teljes hatalma, mint ahogy bizonyította hadseregével és tisztjeivel, most a zsidók oldalára áll. Ez teljesen átírja a képet, amint látod. Amikor az új rendelet eljut a zsidókhoz, szívük megtelik örömmel és boldogsággal. Amint olvassuk ennek följegyzését, látom a képet. Késő este lehetett, amikor Eszter királyné elment a király elé, hogy könyörögjön népéért. Most az új rendeletet megírják, és lepecsételik a király gyűrűjével. Az egy sok nyelvet beszélő királyság volt, és sok tájszólás volt az országban. Minden írnokot behívtak, hogy írja a rendeletet 127 tartomány nyelvén, és 100 meg 100 példány készíthettek minden nyelven. A király minden eszközt alkalmazott a kommunikáció érdekében, amit abban a korban alkalmazhattak. A hírnökök lóháton, összvéren, tevén és más igavonó állatok hátán végigmentek az arábiai sivatagon, egészen föl az Eufrátesz és a Tigris folyókig, le Indiáig és Afrikáig. A hírnökök minden irányban elmentek és vitték a rendeletet a lehető leggyorsabban minden faluba, városba a királyságban. Ez az új rendelet menedéket nyújtott a zsidóknak. Ha megkapják időben az üzenetet, és azt hiszem megkapták, akkor megmenthetik az életüket. Ez valószínűleg a legcsodálatosabb képe a mi megváltásunknak a Szentírásban. Ezt az illusztrációt manapság nem nagyon alkalmazzák, de ez közvetlenül Istentől jövő kép. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. 1. Korintusi levél, 10. rész, 11. vers. Isten kiküldött egy törvényt. Ez így szól. Mert minden lélek az enyém. Az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ezékiel könyve, 18. rész, 4. vers. Ez nem csak bizonyos emberekre, vagy nagy bűnözőkre mutat, hanem mindenkire. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Római levél, 3. rész, 23. vers. Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. elhervadunk mindnyájan, mint a falevél. Bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Ézsaiás könyve, 64. rész, 5. vers. Isten nem válthat meg minket a tökéletesség alapján, mert nem vagyunk tökéletesek. Isten nem válthat meg minket a tökéletlenségünk alapján sem, mert nem engedi lejjebb a mértéket. Elveszett fajhoz tartozunk. Ez az emberiség állapota. Ez az emberi család problémája. Szeretjük azt gondolni, hogy a probléma valahol máshol rejlik, valaki másnak a szívében, de itt van a mi szívünkben. A szívből származik minden gonoszság. A világ szennyezett. Nem csak a folyók és a levegő szennyezett, hanem az emberi szív is teljesen romlott. Istennek ítélnie kell. Az emberek bűnösek és megváltóra van szükségük. Ezt sokan nem szeretik hallani. Ma sok gyülekezet liberális, és a liberalizmus a gyengeségen alapul. Az emberek a szószéken nem mernek kiállni és megmondani a népnek, hogy bűnösök, és megváltóra van szükségük. Természetesen ez népszerűtlen üzenet. Mindnyájan inkább a hízelgést várjuk. De Isten rendelete megváltoztathatatlan. Ez örök halálba dönt minket, ha figyelmen kívül hagyjuk. De hála Istennek, egy másik rendelet is kiment Isten trónjától, és ez a következő. Béküljetek meg Istennel! Mi ebben a világban nagykövetek vagyunk. A nagykövet a legmagasabb rangú képviselője egy-egy országnak, amelyet egy másik országban képvisel. A nagykövet képviseli mind a baráti országot, mind a baráti hatalmasságot. Isten a mi oldalunkon áll. Nem kell semmit sem tennünk, hogy megbéküljünk Istennel. Ő már mindent elvégzett értünk. Krisztus meghalt érted és értem. Mit adhatunk ahhoz, amit Krisztus már elvégzett? Nem tehetünk semmit, hogy meglágyítsuk Isten szívét. A szíve már meglágyult irántunk, mert Jézus már megfizette bűnünk büntetését. Elmondhatjuk, ha Isten velünk, ki ellenünk. Isten a mi oldalunkon áll. A rendelet már kiment. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ha bízol Krisztusban, akkor üdvösséget nyersz. Ez olyan gondoskodás, mint amilyet Ahasvérós király gyakorolt a zsidók iránt. Csak hinnünk kell az új rendeletben, és cselekednünk kell annak megfelelően. Ez megszabadítja őket a biztos haláltól. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Atyám, hogy az Úr Jézus Krisztusban való hit által nekem is üdvösséget adtál. Ámen!